Isten a világhálón, az egyházi kommunikáció jelene és jövője címmel szakmai napot tartott Szombathelyen a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A június 16-ai eseményen Székely János megyés püspök köszöntötte a résztvevőket. A következő percekben ezt hallhatják a kedves hallgatók.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Makusz szakmai napján. És hadd kezdjem azzal, hogy megköszönjem mindazt, amit tesznek azért, hogy hiteles információ, érték a kereszténységnek az üzenete, világlátása eljusson médián keresztül is, sajton keresztül, irodalmon keresztül, minél többekhez. Az evangélium hirdetése, Isten országának építése az, amit ilyen formában végeznek. Néhány bevezető gondolat Ádámtól, Évától elindulva. Először is arról szeretnék néhány gondolatot elmondani, hogy mennyire összekapcsolódik a zsidó-keresztény hagyomány, a Biblia, a kereszténység, az ismeret, a tudás, az örömhír átadásával, megőrzésével, az írással, az írásnak a továbbadásával. Mennyire mély és nagyon bensőséges kapcsolat van a hitünk, és ennek az ilyen formában való továbbadása között is. Nagyon sokat töprengtem azon, illetőleg olvastam is erről, hogy miért pont akkor és miért pont ott indul el a kinyilatkoztatás története, amikor és ahol. Miért Krisztus előtt 1800-1700 táján, és miért a termékeny félholdnak ott a közepén? Miért ez a hely, és miért ez az időpont? És azt gondolom, hogy a válasznak az egyik része az abban rejtőzik, hogy ekkor születik meg a betűírás. És nem máshol, pontosan itt. Föníciában és Kánaánban. Volt korábban is írás, hieroglif írás, illetőleg ékírás, fantasztikus bonyolult. Nagyon költséges anyagokkal, csak egy szűk elit volt, aki képes volt ezt megtanulni, illetőleg használni. Krisztus előtt a 19. században azonban egy hatalmas kulturális forradalom indul el. Ennek az egyik fő eszköze vagy útja a betűírás fölfedezése, ami fantasztikusan egyszerű. Volt 22 máshallhangzó, mindenki hamar megtanulta, apró kicsi tárgyakra is, cserépedény darabokra, sok mindenre lehetett könnyedén írni. Át lehetett adni az előző nemzedékek bölcsességét. Ahogyan a DNS átadja a biológiai tudását a sejteknek. Valahogyan így az egyik nemzedék átadja a szellemi tudását, szellemi kincseit a következőnek. Megszületik ez a szellemi DNS, ami által mindazt, amit Ábrahám, Izsák, Jákob átélt, azt tudhatja Mózes. Amit Mózes átélt, azt tudhatja Izajás próféta. Amit Izajás átélt, tudhatják a fogság alatti nagy próféták, Ezekiel és a többiek. Megszületik ez a szellemi DNS, amin keresztül egyik nemzedék adja át a következőnek a tudását, a bölcsességét. És miért pont ott? Miért pont Kánaán? Azért, mert ez két hatalmas csúcskultúra között elhelyezkedő keskeny kicsi híd, a kettő közötti terület. Az ókor két nagy szuperkultúrája az egyiptomi és a mezopotámiai volt. A sumér, később asszír, babiloni és az egyiptomi kultúra. Kánaánban mind a kettőt ismerték. Olvasták a Gilgámes eposzt, az Enuma Elist a teremtésről, a napnak szóló himnuszokat Egyiptomból, ismerték mind a kettőt, de egyiknek se voltak a részei. Mind a kettőtől külön álltak. Tudtak rá reflektálni, gondolkodni. Ábrahámnak a hite itt születik, itt bontakozik. Vagyis azt gondolom, hogy nagyon mély kapcsolat van. Aközött a mentalitás között, ahogyan a kinyilatkoztatás története indul, hogy ezt tovább kell adni, le kell írni. Egyik nemzedék át kell, hogy adja a másiknak. Itt gondolkodni kell, reflektálni kell. Nagyon közel van ez a fajta mentalitás ahhoz, amit a sajtón keresztül önök végeznek, akár hírek átadásával, de még inkább értékek közvetítésével. És egy lépéssel tovább megyünk, kereszténység születése. Mennyire gondviselésszerű, hogy van a birodalomnak egy közös nyelve, a görög. Aztán megszületik a könyv, a kódex. A pergameneket még nagyon nehéz volt tárolni is, úgyhogy biztonságosan megmaradjanak. Nehéz volt egyik helyről a másikra szállítani. Nagyjából pontosan a Krisztus utáni első században születik meg először a füzet. Julius Cézárnak voltak ilyen jegyzetfüzetei. A kereszténység egyből átveszi. Például a kúforrás, ami a Máté és Lukács evangélium közös forrása, Jézus mondásainak a gyűjteménye. Egy ilyen kis füzet volt. Pergamen, illetőleg papírusz lapok, amiket folyamatosan bővítettek. Ahogyan egy új jézusi tanítást valaki fölidézett, leírt, beletették ebbe a füzetbe. A kereszténység kezdettől fogva használja annak a kornak a legmodernebb, legjobban továbbadható és a kommunikációt segítő írásmódjait. Kódexként születik meg az összes nagy bibliai szövegünk, amely számunkra megmarad. A sínai kódex, vatikáni kódex, tehát egy fantasztikusan modern, időtálló információs eszközök, amit az őskeresztény egyház használ. Létrejönnek kódex másoló központok, illetőleg írásokat megőrző központok, ahogy vannak az Ószövetségben is, a templom mellett, királyi palotában írnokiskolák. Vannak prófétai iskolák, Izaiás prófétának 200-300 éven át. Van tanítványi köre, akik őrzik az ő igéit, továbbadják, bővítik. Izaiás könyve egy 200-300 év alatt születik ebből az iskolából. Nagyon hamar létrejönnek keresztény iskolák. Antiókiában, Alexandriában, Konstantinápolyban, Cezáreában. Aztán másoló műhelyek, ahol a bibliai szövegeket egy embernek a diktálásával egyszerre 6-an, 8-an, 10-en másolják. Pál apostol rájön arra, hogy a levelek milyen óriási eszköz arra, hogy a tanítást hitelesen sokaknak továbbadják, illetőleg megőrizzék. Rájönnek erre az üldözők is, tilos például keresztény iratokat tartani. Igen, gyakran az első lépése az üldözéseknek az, hogy ezeket begyűjtik és elégetik. Nagyon bensőséges kapcsolat van tehát a kereszténységünk, és ennek a praktikus, modern továbbadása, megőrzése és továbbadása között. Modern szóval a kereszténység, meg a sajtó, információ átadás, édes testvérek, kezdettől fogva. A médiának a szerepe, hatása is óriási. Hadd mondjak erre egy személyes élményt. Budapesten voltam akkor, amikor II. János Pál pápa haldoklott, illetőleg meghalt. És rengeteg tévécsatorna ekkoriban órákon át mutatta azokat a képsorokat, amelyek a Szent Pápáról megmaradtak. Látogatásainak a képeit, megrendítő jeleneteket. Nagyon sok csatornán órákon át ez ment. És azt éreztem, hogy az egész város lelkülete lassanként változik. Az emberek szelídebbek, nyugodtabbak, elgondolkodóbbak, mintha a Szent Pápa szelleme ott lebegett volna Budapest fölött. Óriási hatása lehetne a médiának. Sajnos igen gyakran fantasztikusan negatív. Káosz, erőszak, erkölcstelenség, értékvesztettség, igen gyakran ez árad különböző médiákon keresztül. Ha adhatok tanácsot a katolikus újságíróinknak, vagy egy-két ilyen apró személyes gondolatot, azt gondolom nagyon fontos, hogy ne csak véleményekkel legyen tele a sajtó, ki mit mondott, meg ilyen sárdobálós vitákkal, amikből igen gyakran az olvasó nem is érti, hogy itt pontosan miről is van szó. Csak hall róla 10-20 véleményt. Nagyon fontosnak gondolnám, hogy tényeket, nagyon fontos tényeket ismertessünk meg, igazságot, valóságot. Például nagyon örülnék annak, ha gyakran olvashatnánk mondjuk a teljes magyar költségvetésnek az alapszámait. A bevétel honnan jön? Mennyi ebből az áfa, mennyi az SZIA, és a kiadás hova megy? Mennyi része ennek kb. Az éves adósságszolgálatunk? Mennyi az egészségügy? Ez körülbelül hány százaléka most a teljes bevételnek? Ez hogy volt 10 éve, hogy volt 20 éve, hogy alakult? Tehát a tényeket ismerjük, amiből egy kicsit át tudnánk látni egyes kormányoknak a szellemiségét is. Ilyen tényeket magyar sajtóban szinte lehetetlen megtalálni. Nagyon-nagyon nehéz. Vagy ukrán háborúval kapcsolatban én nagyon örültem volna, ha leírja valaki Ukrajna történetét. 1200 évet végig ennek a nyelvi, vallási, akár az ortodox egyházaknak a történetét. Hogy volt ez valaha egy, hogy lett kettő, hogy lett három, mik ennek az okai? Körülbelül hány templom tartozik ide, hány tartozik oda, mennyi állt át, milyen feszültségek támadnak ebből. Vagy a hit helyzete globálisan. Európa azt éli át, hogy a hit pusztul, elvész. Nagyon jó lenne olvasni gyakran arról, hogy világszinten, hála Istennek, ez nem így van. Ki jelenleg a föld lakosságából teljesen vallástalan, tehát soha vallási szertartásokra nem megy el, ez körülbelül 16%. És ez folyamatosan csökken. 40 év múlva az becsülik, hogy 13% körül lesz. Az emberiség egyre inkább vallásos, javíthatatlanul vallásos. Ez diktálja a fejünk, hogy a dolgoknak kell, hogy legyen elégséges oka magának, az univerzumnak is, és ez diktálja a szívünk is. De jó lenne ez néha fehéren, feketén olvasni. Az emberek bölcsessége, az emberiség bölcsessége e felé tart. És ami Európában történik, az egyáltalán nem előre mutató. Vagy akár a szegény országok államadósságairól. Nagyon szívesen olvasnék számokat. Nemrég hallottam például egy döbbenetes elemzést arról, hogy Haiti államadósága hogy keletkezett. Ez egy nagyon régi államadósság. Akkor keletkezett, amikor a franciák a gyarmati sorból elengedték Haitit, és a megállapodásban rögzítették, hogy az elveszített, úgymond francia földért, és az elveszített rabszolgákért kell fizetnie Haitinak egy óriási összeget. Egy akkora összeg volt, amit lehetett látni, hogy képtelenek kifizetni, hatalmas kölcsönt fölvettek, és azóta, hosszú évtizedek óta ezt fizetik a világ végezetéig, soha nem tudják kifizetni. Milyen jó lenne ezt számokkal, tényekkel hallani, hogy mi van-e mögött. Vagy akár hallani azt az adatot, amit a Szentatya a jubileumi év előtt próbált a világhoz eljuttatni, hogy jelenleg a föld lakosságából körülbelül 3,2 milliárd ember olyan országban él, ahol az adósság törlesztésre az államnak többet kell fizetnie, mint amit tud egészségügyre vagy oktatásra. Az emberiség majdnem fele ilyen országban él, amit uzsora kamatokkal sanyargatnak évtizedek óta. És ebből a kijutásnak alig-alig látszik a lehetősége. Jó lenne néha ilyen döbbenetes számokat bedobni a köztudatba. Vagy akár teremtésvédelem kapcsán. Jó lenne például azt is leírni, hogy megy az úgynevezett zöld átállás. Ezáltal az emberiség fosszilis energia fogyasztása egyáltalán nem csökkent. Folyamatosan nő. Mondjuk ezt, szépen hangzik, hogy zöldítjük. Az energiát vannak, szélerőművek, nap, energia. De gyakorlatilag az energia éhsége az emberiségnek olyan döbbenetes ütemben nő, hogy egyáltalán nem csökkent se a szén, se a kőolaj vagy gáz alapú energiatermelésünk. Vagy jó lenne azt is leírni, hogy annyi fém a földünkön nem található, amiből csak egyszer annyi napelemet föl tudnánk építeni, hogy az energia szükségletünket ellássuk. És ez kb. 30-40 évig tudna működni maximálisan. Az újrahasznosítással ezeket a fémeket teljesen visszanyerni nem is tudjuk. Állandóan rengeteg a veszteség, tehát nem kiút az emberiségnek az energiaválságából, az energia éhségéből a ma ismert technikával történő zöld átállás sem. Nem megúszható az, hogy ezt az állandó mennyiségi növekedésre való törekvést megállítsuk. És rádöbbenjünk arra, hogy nem mennyiségben, hanem minőségben kellene a növekedést keresni. De erkölcsi dolgokban is nagyon szívesen olvasnék számokat, tényeket, mondjuk eutanázia. Leírni azt, ami Kanadában történt. Akkortól, amikor ezt engedélyezték, hogy ugrott meg néhány év alatt, sokszorosára. Azoknak a száma, akik ezt többé-kevésbé állítólag szabadon kérték, valószínűleg érezték egyre jobban a társadalom óriási nyomását. Család részéről is, hogy ők már egy teher. És aztán kimondták erre a boldogító igent. Mennyire jó lenne néha tényekkel is látni, hogy egy-egy döntésnek milyen következménye van. Egy másik gondolat, nagyon örülnék annak, ha nagyon sok jó példát hallhatnánk, láthatnánk. Mert hála Istennek van nagyszerű családok, mélyen hívő emberek. Akár itt Szombathelyen nekem döbbenetes volt idei nagybőjt, körülbelül 90 férfi és körülbelül 60 nő belefogott az Exodusba, illetőleg a fiátba. Egy 90 napos, nagyon komoly bőjt, imádság, fölkészülés, közösségi élet, egy igazi húsvét, nem kevesen futottak neki, fiatalok. Ragyog az arcuk, ahogy ezen végigmennek. De sok minden másról is lehetne írni. Februárban mindig gyűjtünk Afrika számára. Nekem döbbenetes volt, hogy idén a legtöbbet az iskolánk gyűjtött össze, ahol a legszegényebb gyerekeink vannak, magyar lakcsörötnek. Ők adtak a legtöbbet. Szívesen hallanék olyan egyházi közösségekről, helyekről, ahol az egyházunk virágzik. Afrikáról, Nigériáról, Kongóról. Európában is olyan helyekről, ahol az egyházunk működik. Lengyelország, Szlovákia, Horvátország. Mi lehet a titka? Jó példák. Akár néha szívesen hallanék, ez kicsit amerikaias, de néha bátorító. Amerikában rengeteg statisztikát csinálnak, és van sok-sok statisztika a hitről és a hitgyakorlásról. Például teljesen szignifikáns az a különbség, ami egy vallását élő és nem élő embernek az egészségi állapota, akár az élettartama, a házasságának a minősége, boldogsága, munkahelyi teljesítménye között van. A hívő ember egészségesebb, tovább él, boldogabb a házassága, jobban teljesít. És ezek a számok óriási módon mutatják, nem kis különbséggel, nagyon nagyjal a hitünk erejét, életet tápláló értékét. Csak néhány apró gondolat, amit én javasolnék néha megfontolni. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak. Szombathelyet II. János Pál pápa Szentek földjének hívta. Ugyanis ez volt Pannonia Prima tartománynak a fővárosa. Egy nagy katonai város, és itt volt a helytartó. A keresztényeket ide hozták, a helytartó ítélte őket halálra, és nagyon sokat itt is végeztek ki. Név szerint ismerjük Szent Quirint és Szent Rutilus, de nagyon sokan mások is itt adták az életüket Krisztusért. Vértanúk földje. Itt született Szent Márton, Európa egyik legnagyobb szentje. Itt született Szent Leonianus, akiről nem sokat tudunk, de Szavária szülöttje Galliában alapított kolostorokat. És aztán Batthyány Stratmann László, Körmenden, az ingyenes kórház és az ő szent életű felesége, Korett Mária. Boldog Brenner János vértanú. Nagyapja ennek a városnak volt polgármestere. Mincenti Bíboros. Itt a Premontrei gimnáziumban, aztán szemináriumban tanult. Itt szentelték őt pappá, ennek az egyházmegyének volt nagyszerű papja. Szentek földje. Mennyire jó lenne fölmutatni a mai szentjeinket. Amikor ide kerültem, én azt éreztem, hogy ennek az egyházmegyének a legnagyobb különlegessége ez, hogy sok szentje van. És ez érződik. Szinte fizikailag érződik. Van egy kisugárzása ennek a helynek. Hívek és fantasztikus módon kötődnek Brenner Jánoshoz is, Batthyány Stratmann Lászlóhoz is. Mennyire jó lenne felmutatni ma is a szentjeinket. Nagy Szent Gergely pápa, amikor az ókori kultúra összeomlani látszott. Mit csinált ez a 6.-7. század fordulója? Egyik dolog, amit tett, Itália szentjeiről írt. És megírta Szent Benedek életrajzát. Ezt neki is köszönhetjük, hogy Szent Benedekről annyit tudunk. Ezt érezte a pápa, hogy át kell menteni a kincseinket. Ragyogó példaképek kellenek. Köszönöm a szolgálatukat, nagyon örülök annak, hogy itt vannak, és kívánom, hogy a szakmai nap segítse az önök evangéliumot terjesztő, erősítő, továbbadó szolgálatát.
Isten a világhálón, az egyházi kommunikáció jelene és jövője címmel szakmai napot tartott Szombathelyen a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A június 16-ai eseményen Székely János megyés püspök köszöntötte a résztvevőket. Az elmúlt percekben ezt hallhatták a kedves hallgatók.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.